családodnak egy jelentős aránya nem engedhette meg magának, vagy az, hogy vacsorázzon, vagy az, hogy kellemes szintre kifűtse a lakását, még a fejlett nyugati országokban sem. 2010 óta jelentősen csökkentek ezek a szegénységi mutatók, bármelyiket nézzük. Akár azt, hogy hány százalékkal nem tudja kifűteni a lakását a családoknak, és a rezsirendszer átalakítása, tehát az, hogy átlagfogyasztás fölött azért elég jelentős költsége van a fűtésnek. Szerintem ez egy jó lépés volt, függetlenül attól, hogy ezt egyébként én is megérzem.
...2022 szava a Financial Times szerint apoli krízis volt, 2023-é pedig az MI. A magyaroknál mégis az infláció volt az egyik legnépszerűbb, legkeresettebb szó. Ennek okairól, következményéről, hatásairól beszélgetek Sebestyén Gézával, aki az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, illetve a Corvinus Egyetem docense. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Mennyire volt tragikus ez a magyar inflációs helyzet? Mert hogy azért ez egyrészt egy politikai kérdés is, hiszen átpolitizált az, hogy az emberek mennyiért vásárolnak a boltba, utána nekik szidni kell valakit, ez kihasználja minden esetben az aktuális kormányoldal és az ellenzék is. De azért abban megegyezhetünk, hogy ha csak a számokat lecsupaszítva nézzük, akkor a helyzet nagyon rossznak tűnt. És világ összehasonlításban is, hogyha nem nézzük a klasszikusan az inflációval küzdő országokat, akkor nagyon magas volt a magyar infláció. Helyezzük ezt kontextusban.
Magas volt mindenképpen, azért a világ viszonylatban nem volt kiemelkedő, sőt, még Európán belül is azért voltak országok, akár Törökország is, amit néha ide veszünk, néha nem veszünk ide, de Törökország a mai napig egyébként 60% fölötti inflációval
küzd. De ő, náluk ez nem egy új keletű dolog, ez már évek óta ott egy gyűrűző.
Így van, csak akkor egység kedvéért, hogyha már elhangzott, hogy milyen kiemelkedően magas volt, azért, hogyha ténylegesen nézzük azt, hogy mi volt a helyzet, akkor ilyen szempontból azért látjuk azt, hogy voltak magas inflációk még a környéken is. Ukrajnának is nagyon magas inflációja volt, a balti államoknak is. Nagyjából ott volt az inflációs rátájuk, mint ahol nekünk 25% környékén. Tehát alapvetően ez egy régiós jelenség volt, és a nagy hiba szerintem az az, hogy sokszor összevetettük a magyar inflációs folyamatokat az Európai Uniós átlagos inflációs folyamatokkal. És ha gondolod, beszéljünk szerintem róla, mert érdekes, de hogy alapvetően volt egy nagyon komoly geográfiai oka is az inflációnak, itt a háborúra gondolok, és hát aki messze volt a háborútól, aki messze volt a harcoktól, rá kevésbé hatottak akár azok az események, hogy Ukrajnából nem tudtak importálni olyan árucikkeket, amiket korábban megvásároltak, vagy nem vettek meg olyan árucikkeket, amiket korábban az oroszoktól vettek meg, de az embargó, illetve a szankciók miatt ezeket nem tudták megvásárolni. Tehát ez a hatás, hogy hirtelen ki kellett váltani nagyon sok országban az orosz energiahordozókat, vagy bizonyos orosz termékeket, vagy az ukrán termékeket, ez a régióba jelentkezett, ez a régiós inflációt vitte el. Tehát ahol ténylegesen magas inflációk voltak az elmúlt bő egy évben, azok a balti államok voltak, a V4-es országok voltak, és Románia volt, és a spanyolok, a portugálok, az írek sokkal kevésbé érzékelték ezt az inflációs lökést, azért, mert ők ettől a konfliktus zónától sokkal messzebb voltak.
Azt mondod, hogy ez egy azért több országban megfigyelhető jelenség. Akkor mi volt az oka annak, hogy tényleg erről szóltak a magyar sajtó megjelenések is, de azért az Európában is cikkeztek, hogy amíg mondjuk egy szomszédos országban, Csehországban, vagy akár a mindig példaként felhozott Lengyelországban, de más országokban mondjuk 12% volt az infláció, éppen adottan aktuálisan, addig mondjuk Magyarországon ez 10%-kal több volt. És azért ezek az országok hasonló gazdasági kapcsolatban álltak az említett Ukrajnával vagy Oroszországgal, és azért nagyon drámai a más gazdasági környezet nem volt. Itt mi a magyar sikertelenség, most mondhatnám ironikusan, a sikertitka, de hogy itt mi a különbségnek az oka?
Hogyha azt nézzük, hogy miért volt, főleg az idei év elején, a magyar inflációs mutató az magasabb, mint valóban a régiós inflációs mutatóknak a többsége, vagy volt indul, amikor az összessége is. Ennek a fő oka az volt, hogy a magyar gazdaságpolitika az inflációs hatásokat azt egy ideig visszatartotta. Egy gátat épített az áremelkedésnek, akár, hogyha megnézzük, hogy hol volt komoly áremelkedés, nem csak nálunk, minden régiós országban, az élelmiszerárak voltak, amik elszálltak, illetve az energetika területén láttunk áremelkedéseket, tehát a benzinár, a gáznak az ára elsősorban, de az elektromos áramnak az ára is jelentősen növekedett. Ugye a legtöbb országnak az volt a stratégia, hogy ezeket az áremelkedéseket, ezeket rögtön rángette a piacra.
Hát tulajdonképpen nem nyúlt bele a piac működésében, hanem folytak tovább a dolgok, és az emberek fizették a megnövekedett költségeket.
Így van, tehát a gyészt egy lengyel, egy litván, egy román, amint elkezdtek emelkedni a gázárak február-márciusban, előtte is emelkedtek egyébként, de nyilván háború után volt egy gyorsabb, egy jelentősebb emelkedés az áraknak. Sok országban egyébként azért, mert a balti államok rögtön kiváltották az orosz energiahordozókat egy drágább alternatívával, ami áremelkedést és ezáltal inflációt okozott náluk. De ezek országoknak a lakosai, ezek gyakorlatilag tavaly februártól kezdve folyamatosan érzékelték az inflációs hatásokat, tehát 2022. februárjától, amint a háború kitört, folyamatosan érzékelték az áremelkedéseket hónapról hónapra. Magyarországon a rezsihatást azt egészen 2022. szeptemberig nem éreztük meg, hiszen ugyanaz a rezsirendszer volt, ami 13 óta a magyarok számára egy roppant kedvező energiárat garantál. Tehát mi sokkal később éreztük meg az inflációs hatást a rezsiköltségeknél, egész pontosan 2022. szeptemberében, akkor változott meg a rezsirendszer. Nekünk ez egy koncentrált hatás volt, nem egy több hónapra elosztott, sőt, hát igazából mondhatom, több évre elosztott, hiszen hogyha összevetjük ezt más európai országokkal, 13 óta folyamatosan emelkedtek a rezsiárak, hogyha tendenciát nézünk. Tehát nálunk gyakorlatilag egy 10 éves inflációs nyomás volt az, aminek egy része beépült az árakba 2022. szeptemberében. Ráadásul egyébként nagyon aszimmetrikusan épült be, hiszen ha belegondolunk, aki az átlag alatt fogyasztott gázból, az nem is érezte meg azóta se a gázárak emelkedését. Tehát Magyarországon van egy kisebbség, aki többet fogyaszt, mint az átlag. Én is ilyen nagy családi házban lakom, sok gyerekem van, tehát én is többet fogyasztok, mint az átlag. Nekem jelentősen megnőtt a gáznak az ára. Viszont aki az átlag alatt fogyaszt, ő 0% inflációt érzékel. Tehát ilyen szempontból egyébként, és ez nem teljesen az a kérdésre válaszol, amit tettél föl, viszont nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy azért Magyarországon az átlagos infláció, általában nem igaz egyébként, hogy az átlagos inflációt azt mindenki pontosan annyinak érzékelni.
Igen, erről én is szerettem volna beszélni, és akkor itt most szabadba kell, hogy vágjak, mert hogy az, hogy hogyan számolják az inflációt, az egy viszonylag fix évtizedek óta fennálló rendszer. Szerinted, tehát mi a te véleményed arról, hogy jelenleg jól számítják ki az inflációt Magyarországon?
Alapvetően, hogyha bárkit megkérdezel, hogy szerintem annyi az infláció, mindenki azt fog mondani, nem annyi szerinted, és senki nem ért ebben egyet, de ez bármelyik országban így van.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire a 10 millió szövetségi kapitány országa jelenség, vagy mennyire igaz az, hogy mondjuk egy átlag, egy középosztálybeli, vagy egy nála szegényebb embernek egészen más inflációs hatások vannak az életében, hiszen jellemzően ő a lakhatására és az élelmiszerekre költi a pénzének jelentős részét.
Ez maximálisan így van. Tehát ahol, hogyha megnézzük, hogy hol volt a csúcson az infláció nálunk is, ugye ez a tavalyi év vége, 22 vége, 23 eleje, hogyha ezeket az inflációs adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszerárak, az energetikai árak, a benzinár volt az, ami nagyon jelentősen megugrott, 50%, 35%, ilyen számok is voltak, hogyha éves alapon nézzük ezen termékeknek az inflációját. Tehát aki átlag alatt fogyasztott például gázból, ő 0% inflációt érzékelt gáznál. Aki átlag fölött fogyasztott, ő meg nagyon sokszor még ennél az átlagos értéknél is jóval magasabb árnövekedést tapasztalt. Ugyanígy benzinnél, akinek volt gépkocsia, ő megérezte a benzináraknak a növekedését, ami egyébként tegyük hozzá, és ez részben magyarázza a kiugró a magyar inflációs értéket is. Ugye Magyarországon azért is volt magas az inflációs mutató 2023. januárjától kezdve összevetett többi európai uniós országgal, mert nálunk 2022 lényegében egészében benzinástól volt. Tehát mi a benzinárat, a benzinnek a költségét sokkal kisebb áron kaptuk meg, mint bármelyik európai uniós ország, akkor jelentős nehezszálltak. Volt egy időszak, amikor az északi országokban dupla annyit kellett fizetni a benzinért, mint Magyarországon. Épp ezért 23 elején ezekben az országokban már csökkenő trendet láttak a benzinnél, tehát hogyha a benzin náluk már egy deflációs tényező volt, egy árcsökkentő, egy inflációt lenyomó tényező volt, nálunk emelő tényező volt, mert a benzinás toppos 480 forintos árhoz képest már az árak 23-ban magasabbak voltak. Tehát ezzel egy optikai hatás volt, és gyakorlatilag a magasabb magyar infláció mögött részben az állt, hogy mi egy éven keresztül olcsón kaptuk a benzint, ami alapvetően minden magyar családnak, akinek van kocsia, egy jó hír volt. De hogyha azt nézzük, hogy amikor magas volt a magyar infláció, akinek nem volt például gépkocsia, ő nem érzékelte a benzinárak változását, tehát neki már is az inflációs, hogyha az ő személyes inflációját nézzük, neki nem volt benne az a 35%-os 23. januári benzináremelkedés, relatív benzináremelkedés, akinek volt gépkocsia, neki benne volt.
Ebben egyetértünk, de igazából a kérdésem sokkal inkább arra vonatkozott, hogy az, amit viszont mindenki érzékelt, az élelmiszer. Mi ennek az oka? Tehát a szegénységben élők, a kevés pénzből gazdálkodó családok vagy emberek, akik élelmiszerre költenek mondjuk a bevételük 60%-át, azok azért nem éheztek, mert valóban a rezsiárak nem szálltak el, és egyébként meg nagyon meleg tél volt. De hát itt gazdasági szakértők azt mondták, hogy egy hideg tél egy ilyen élelmiszerár növekedéssel, az el fogják dönteni a szegény emberek, hogy vagy fűtenek, vagy esznek.
Ez így van, de azért ez nem egy magyar jelenség volt. Erről lehetett olvasni, hogy ha valaki nemzetközi sajtót követte, akkor Londonban, Németországban, ugye ezek a dilemmák felmerültek, és jelentős arányban egyébként voltak problémák ebből, és a családoknak egy jelentős aránya nem engedtette meg magának, vagy az, hogy vacsorázzon, vagy az, hogy kellemes szintre kifűtse a lakását, még a fejlett nyugati országokban sem. Tehát ez sajnos egy globális jelenség volt. Ugye az elején kérdezted, hogy miért volt az, hogy itt mi jobban érzékeltük, és szerintem ott. Ha amit úgy értjük, hogy mint Európa jobban érzékeltük, akkor maximálisan igazad van, mert valóban mi történt, ugye amikor kitört a háború, akkor az Európai Unió azt mondta, hogy nem fog vásárolni, vagy kevesebbet fog vásárolni orosz energiahordozókat, próbálja ezt kiváltani LNG-vel, máshonnan származó olajjal és gázzal. Egyébként ugyanígy döntött Anglia is, aki nem az Unió része már, de szintén ezt az utat választotta. És ugye hát nyilván azért vásároltunk korábban orosz energiahordozókat, mert ez volt az olcsó. Tehát az a döntésük, hogy kiváltottuk ezt máshonnan származó energiahordozókkal, az azt jelenti, hogy drágább opciót választottuk bizonyos erkölcsi megfontolások miatt. Ez egy komoly kiadás növekedést jelentett, kevesebb pénze volt az országoknak, és nyilván napnak a végén kevesebb pénze volt a családoknak is. És ebben sajnos párhuzamosan történt egy komoly asszály, 22-ben brutális asszály volt Európában, ami nyilván az élelmiszerárakat megnövelte, és ez még párosodott avval is, hogy aztán részben Ukrajnából nem tudott kikerülni élelmiszer a háború miatt, részben pedig Oroszországtól kevesebbet vásároltunk. Tehát valóban ez mind-mind oda vezetett, amit te mondtál, és tényleg az van, hogy akinek a fogyasztói kosárában az élelmiszer egy jelentősebb súllyal szerepel, ő nyilván az inflációs érzékelés az ő esetében sokkal magasabb volt, vagy az ő költségeinek a növekedése a sokkal magasabb volt. Ez mindig mindenhol így van. Ami ennél érdekesebb szerintem, mert az infláció az mindig egy átlagos érték, ezt mindenki tudja, ahhoz, hogy a gazdaságpolitikát tudjuk csinálni, az átlagos értéket kell figyelnünk. Nyilván nem tudunk úgy gazdaságpolitikát csinálni, hogy külön-külön minden egyes embernek a helyzetét figyelembe vesszük, hiszen azok a faktorok, azok a tényezők, amikre a gazdaságpolitika hatással van, például a kamatláb, azok a globális faktorok, nem tudunk külön-külön minden egyes ember inflációs érzékelésére hatással lenni, vagy azt figyelembe venni. Az átlagos infláció az azt, amit tudunk nézni, és nyilván van, akinek magasabb volt az inflációs érzékelése, többet fogyasztott gázból, több élelmiszert vásárolt, többet vett gépkocsival, volt, akinek alacsonyabb volt. Az érdekes az, hogy ezeket az embereket viszont nem találjuk, és ezt nem csak Magyarországon nem találjuk, pár hét ezelőtt voltam Erdélyben egy előadássorozatot tartani, szintén inflációs témából, és azt kérdeztem az ottani hallgatóságtól, hogy az ottani átlagos inflációs értéket ki az, aki úgy érzi, hogy ténylegesen annyi, vagy magasabb. És mindenki azt érezte, hogy magasabb az infláció. Nálunk ugyanez volt a helyzet, és bármelyik más országban, akiket megkérdezzük, ugyanezt mondták az emberek. Mi ennek az oka? Nagyon érdekes, hogyha átgondoljuk, hogy mi volt, aminek az ára megnövekedett, élelmiszer, benzin, a gáz és az áram, ezek mind-mind olyan termékek, amiknek az árával naponta, vagy legalább havonta találkozunk. Tehát ténylegesen látjuk az árnak az alakulását, hogy hónapról hónapra, hétről hétre, bevásárlásról bevásárlásra, hogyan változik az élelmiszer ára, a gáznak az ára, az áramnak az ára. Azért ebben a magas inflációs időszakban is a ruhának az ára, a tartós fogyasztási cikkeknek az ára, hűtőszekrény, számítógépek, telefonok, ez alig emelkedett, sokkal kisebb volt az ő inflációs mutatójuk, mint az élelmiszeré, mint a benziné, mint a gázé. De mivel ezeket nem vásároljuk rendszeresen, hogy ezeket ritkán vásároljuk, számítógépet lehet, hogy 3 évente egyszer. A ruházati cikkeket is mondjuk lehet, hogy farmert vesz valaki, és aztán utána 5 év múlva lesz legközelebb. Azt nem jegyezzük meg, hogy a farmer az most kb. Annyibe kerül, mint 5 évvel ezelőtt, amennyibe került. Tehát ott nem volt árnövekedés, ezért az érzékelésünkben azok a tényezők, azok a tételek, aminek az ára stabil volt, nincsenek benne. Azokat elfelejtjük, mikor az inflációt, mikor a szubjektív inflációt számoljuk, hanem azokkal számolunk, amikkel találkozunk nap mint nap, az hát élelmiszerrel.
És bocsánat, de hogy azért ezekkel foglalkozunk, mert ezeket nem lehet elkerülni. Enni kell, mert
ez így van, de
azért anélkül viszonylag kellemetlen, és
ebben igazad van, Marci, ebben teljesen igazad van, de azért nézd meg, a legtöbb ember azért, hogy mondjam, nem az volt, hogy fűtött és cserébe nem vásolt magának ruhát, vagy nem vásolt magának semmilyen más fogyasztási cikket. Azért én még abban az időszakban is, amikor az infláció a csúcson pörgött Magyarországon, nem csak én saját magam, hanem azért az ismeretségi körülben is azt láttam, hogy ha az ember el akart menni nyaralni mondjuk Magyarországon, akkor gondjai voltak, nehéz volt megtalálni azt a helyet, ami éppen nem volt befoglalva, ha étterembe akartál menni, akkor azt helyet foglalni. Tehát azért látszik az, és közben azért nézd meg azt, hogy mekkora dugó volt folyamatosan, tehát az emberek meg kocsival jártak. Tehát nyilván vannak nagyon szegény emberek nálunk is, mint hogy minden országban, akiknek komoly gondjaik voltak az élelmiszer növekedése miatt, a nyugdíjas szüleim szintén ők ezt érzékelték. Tehát nyilván megvannak azok a társadalmi osztályok, akiknek ez komoly érvelést jelentett. De azért ettől függetlenül nem arról volt szó a legtöbb magyar család esetében, hogy ténylegesen neki arról kell dönteni, hogy vegyen-e farmert a gyereknek, vagy ne vegyen farmert a gyereknek.
Ha már a statisztikáknál, meg a számadatoknál tartunk, van arra statisztika, hogy amit te most nem körülhatárolhatóan, de mondjuk ez a mély szegénységben élő kategória, van arra adat, hogy Magyarországon hány ilyen ember van, hány ilyen család, mert hogy éppen ma jelent meg arról egy írás, aminek az volt a, vagy ma jelent meg egy írás, aminek az volt a címe, hogy annyi gyerek él ma mély szegénységben, mint amekkora Szeged lakossága. Ez egy elég megdöbbentő adat, tekintve, hogy Szeged nem egy kisváros, tehát nem az volt, hogy Mária Pócs.
Ez így van. A szegénységnek többféle definíciója van, és rengeteg olyan mutató van, ami külön-külön mindegyik értelmes és mond valamit, de mindenki kicsit más, hogy nézi azt, hogy hogyan definiálják a szegénységet. Van, ahol az átlagjövedelemnek a 60% alattiakat tekintjük szegénynek, van, ahol a mediánjövedelemnek az 50% alatt, vagy 40% alatt, tehát ezek a százalékok is változnak, a vetítési alap is változik. Van, ahol azt nézik, hogy ki az, aki nem tudja kifűteni a lakását, például energiaszegénység, nagyon fontos mutató, különösen ugye a mostani magas energiákkal jellemezett időszakban. Tehát többféle mutatója van ennek, és mindegyik más mutató, más és más számot mutatna, hogy hány gyermek, vagy akár időskorú, vagy akár középkorú ember van, aki szegénynek tekinthető. Ami azonban szerintem sokkal fontosabb annál, hogy most konkrétan melyik mutatóval milyen esetleg szalagcím vadász számot tudunk megtalálni, az az, hogy ezek a számok hogyan alakulnak időben. És ha megnézzük azt, hogy hogyan alakulnak ezek a számok időben, akkor azt látjuk, hogy 2010 óta jelentősen csökkentek ezek a szegénységi mutatók, bármelyiket nézzük, akár azt, hogy hány százalékkal nem tudja kifűteni a lakását a családoknak. Ez nem azt jelenti, hogy effektív nem tud fűteni, ez csak azt jelenti, hogy ez a döntés hozatal, amiről beszéltél te is korábban, hogy ő fűtésre költe, vagy másra költ, ez sajnos, ez a kérdés felmerül az esetükben, és komolyan kell korlátozni a fogyasztásukat valamilyen egyébként fontos területen, ha ki akarják rendesen fűteni a lakásukat, vagy hidegebb lesz a lakásuk, mint ami egyébként nekik komfortos. Tehát vannak ilyen családok mai napig Magyarországon, de szépen csökken, bárhogy számjuk ezeknek az arányát, mondom, más, kicsit más, hogy definiálják a mutató, kicsit más lesz a szám, ezért nem mondanék most számokat, de hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakul ezen a családoknak az aránya, akkor ez szépen csökken az elmúlt bő tíz évben, és ha összevetjük ezt akár szomszédos országokkal, akár néha még egyébként nálunk szerencsésebb helyzetben lévő nyugati országokkal is, akkor például pont az energiaszegénység mutatóink azok kifejezetten jók, ami köszönhető a rezsicsökkentésnek, hiszen aki átlag alatt fogyaszt, az ő esetében gyakorlatilag a piaci árak abszolút nem jelentkeztek, a mostani energiáremelkedés abszolút nem jelentkezett, tehát náluk ez a fajta dilemma, ami egyébként nagyon sok nyugati családnál, még középosztályos családoknál is egyébként ténylegesen valós probléma volt, hogy ki tudják-e fűteni a lakásukat, az nálunk Magyarországon pont a szegényebb családoknál, akik általában átlag alatt fogyasztottak energiából, náluk ez nem merült föl.
Géza, mivel fűt egy mély szegénységben élő család?
Nyilván ez fával. Változó.
Szeretne, ha tudna venni. Milyen módon segített nekik az elmúlt 13 évben központilag rezsicsökkentésre a kormány sehogy?
Nyilván azért voltak akciók fával is.
Természetesen, tehát az, hogy helyi szinten, szociális alapon, egyéb módon, vagy rendszer szinten kaptak valamit, ebben teljesen igazad van, de központilag, ahogy mondjuk a panelházban élők, vagy a medencét kifűtőknek 10 évig fantasztikusan alacsony áron volt, nemzetközileg példátlan módon alacsony áron volt, tehát mondjuk a Rózsadombon a feszített víztükrű 25 méteres medencét, azt ki tudta a rezsivédett áron fűteni, még mondjuk Miskolc melletti faluba, vagy mondjuk Tiszabőn, a Kandallóba meg rongyal fűtenek, mert azt tudják ugye kifizetni, meg szeméttel, meg egyebek, és akkor még a környezetvédelmi hatását nem is néztük. Tehát, hogy pont az a rész, amit te mondtál, hogy valóban a szegények, vagy a középosztály alatt élő emberek, egy részének ez nagy segítség a panellakásban élők, kisebb háztartásban élők, ez valóban így van, de az igazán szegényeknek ez nem volt segítség.
Hogyha mondom, megnézzük ezeket az arányokat, hogy hány százalék nem tudja kifűteni a lakását, akkor Magyarországon ezek a számok tendenciájukban és nemzetközi összevetésben is jók. Én nem azt állítom, én is elmondtam, hogy vannak nagyon szegény családok. Nyilván egyébként a két dologra azért kitérve, egyrészt azt gondolom, hogy ilyen szempontból is a rezsirendszer átrakítása, tehát az, hogy átlagfogyasztás fölött azért elég jelentős költsége van a fűtésnek. Szerintem ez egy jó lépés volt, függetlenül attól, hogy ezt egyébként én is megérzem. Én nem fűtök medencét, nincs is medencém, viszont ugye sok gyermekem van, ezért nagyházban lakunk. Én jelentősen többet fizetek most a fűtésért, mint korábban, de szerintem ez egy jó lépés volt, és ez megoldotta a medencés
problémát. És nem lett volna ennek is. Mondjuk 10 évvel korábban nem akkor kellett volna megtörténnie, vagy 5 évvel
nyilván,
korábban?
Én azt gondolom egyébként, hogy bármilyen ilyen lépés, amikor történik egy változás, akkor az jogos, és az egy jó lépés volt, akkor jogos az a kérdés, hogy lehetett volna ezt korábban is megcsinálni. Másrésztről meg akár később is lehetett volna csinálni, és ahhoz képest meg az, hogy egyetlen megtörtént, az egy örönteli hír. Én azt mondanám egyébként, most már ez a helyzet, tehát most már ez az állapot. Sajnos nem tudunk visszamenni az időben, a Marvel filmekben ezt meg lehet csinálni, a valóságban ezt nehezebb. Én azt gondolom, hogy most egy jó rendszerünk van, ez egy helyes irány, ami 22. szeptember óta Magyarországon van, és ez megoldja azt a problémát, amit te is mondtál. És más oldalon meg, amit szerintem még fontos azért itt hozzátenni, mire te is utaltál azért részben, hogy nem biztos, hogy mondjam, azt kell támogatni, hogy rongyokkal fűteni olcsóbb legyen, valószínűleg azt kell valahogy támogatni, azt kell valahogy segíteni, hogy ne kelljen rongyokkal fűteni, és ilyen szempontból egyébként azért, hogyha a magyar rendszert nézzük, szerintem az, hogy most plusz 1 millió munkahely van nagyjából ahhoz képest, hogy nem csak, hogy 2010-ben mennyi volt, hanem hogy 2015 bármikor gyakorlatilag mennyi volt, az azt jelenti, hogy nagyjából 1 millió ember, és az ő családjuk is, valószínűleg jobb anyagi körülmények között él, és valószínűleg kisebb az esélye annak, hogy neki akár rongyokkal, akár gumikkal, akár bármi más olyan roppant környezetszennyező módon kell a lakását kifűtenie, ahogy egyébként sajnos néha bizonyos családoknak kell. De egyébként most láttam pont egy másik statisztikát, nagyon érdekes, hogy ugye Románia az hétről hétre lehagy minket valamilyen mutatóban bizonyos médiumok szerint, de például azon szegény családoknak az aránya, ahol nincsen vízöblítéses WC bent a lakásban, ez Romániában 60%, nálunk meg azt hiszem 6. Tehát azért lehet látni azt, hogy Magyarország nagyon sok ilyen mutató alapján, amik egyébként ténylegesen fontos mutatók, nem áll rosszul, és ez persze azt jelenti, hogy azért a szegény családoknak 6%-a, ami mindig lehet, hogy annyi, mint Szeged lakossága szintén, most nem tudom.
Ezért mondom, ez csak a cím volt.
Jó, nyilván persze, én is csak azért mondom, hogy nyilván persze, nyilván az ő szemszögből ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, és nagyon fontos kérdés, de ugye állami szinten mi az, amit tehetünk? Azt tehetjük, hogy még több embernek tegyük lehetővé az, hogy lehessen neki munkahelye, legyen egy jó keresete, a minimálbért emeljük, a garantált bérvonalat emeljük, aki képzi magát, az jobban fog keresni, és aki jobban fog keresni, annak nem lesz ez a problémája. Tehát ez az egyetlen út, amit tudunk tenni, mert nyilván egyrészt beszéltünk arról, hogy vannak szegény emberek, de a megoldás az csak az lehet, hogy valahogy ezeknek az embereknek több bevétele kell, hogy legyen, az meg csak úgy lehet, hogyha munkájuk van.
Hát vagy úgy lehet, vagy például úgy, hogy a 14 éve most már nem emel családi pótlékot, megemelik akármennyivel. Nem tudom, hogy egyébként te gazdasági szakértőként hogyan vélekedsz ez, hiszen azt tudjuk, hogy az elmúlt 13 évnek egyértelmű üzenete és célja volt, hogy az emberek munkával jussanak, a családok munkával jussanak bevételhez. Ennek ellenére akár több gyerekes szülőként, családapaként. Nem gondolod, hogy méltánytalan a 12.900 forintos családi pótlék?
Nyilván, ha így teszed fel a kérdést, akkor nehéz erre nem azt mondani, hogy igazad van, viszont nem így kell föltenni szerintem a kérdést, hiszen ugye gondolj bele, hogy egy családnak az a kérdés, hogy egy konkrét cím szó alatt mennyi pénzt kap, vagy az a fontos kérdés, hogy összességében mennyi pénzt tud kapni ilyen-olyan, amilyen címszavakkal.
Ha így teszed fel a kérdést, Géza, akkor természetesen igazad van, de szerintem
ez a fontos. Mert hogy a családi pótlék az lenne 100.000 forint, egyébként nem lenne munkájuk szerencsétleneknek, semmilyen más bevételük nem lenne, és úgy kell nevelniük nekik az X gyereket, az megoldás lenne szerinted?
Nem, de a szülők egy jelentős részének az az érzete, hogy pont amit te mondtál, annak az ellenkezője, hogy nem arról van szó, hogy neki egyébként az, hogy csökkent a személyi jövedelemadó, vagy adóvisszatérítést kap, vagy egyebek, nincs több bevétele, hanem méltánytalannak tartja. Vagy vezessék ki a rendszerből, mert 12.900 forint az egy csomag pelenka, vagy egy heti tápszer.
Lehet erről beszélni, Marci, de szerintem ami sokkal fontosabb ennél, az az, hogy mennyi támogatást kapnak, és milyen bért kapnak a magyar családok, akik akár gyermeket nevelnek. És ha ezt nézed, akkor akár a bérek, ha figyeled, tehát egyrészt plusz 1 millió ember kap már jövedelmet, az mindenképpen jobb, mint amit munkanélküli segélyt vagy kaptak, vagy nem kaptak, egyéb szociális segélyt vagy kaptak, vagy nem kaptak. Tehát ilyen szempontból a munkabér ez mindenképpen jobb, egy komolyabb segítség. És egy nagyon érdekes, egy barátommal beszélgettem múltkor, aki olvasott egy kutatást ebben kapcsolatban, hogy mi az a legnagyobb trauma egy ember életében. ami bekövetkezhet. És nagyon érdekes, hogy úgy szokták ezt nézni, hogy a boldogsági szinted mennyit esik, és mennyi ideig tart, hány hónapig, hány évig tart, míg visszatér arra a szintre, ahol korábban volt. Hogyha egy végtagodat elvesztett, levágják a kezedet, levágják a lábadat, akkor ez kb. Két év. Hogyha egy kisebb trauma ér, akkor gyorsabban visszatér a boldogságot. A legdurvább trauma, ami érhet téged, ha elveszted a munkádat, ha nincsen munkád, ha nincsen munkahelyed. És egyébként kimutatható az, hogy statisztikailag azok az emberek, akik munkanélküliek, vagy huzamosabb ideig munkanélküliek, rövidebb ideig is élnek. Ami nem annyira meglepő egyébként, de azért megdöbbentő, hogyha erről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb egy magyar család szempontjából, vagy bármilyen ország családja szempontjából, hogy legyen nekik munkahelyük, legyen nekik lehetőségük pénzt keresni, önbecsülés szempontjából és egyébként a stressz szint szempontjából, és ezek nagyon fontos tényezők. És mellette a másik fontos kérdés valóban, hogy aki családban gyermeket nevel, mennyi támogatást kap. Magyarországon a GDP 5%-a megy családtámogatásra. 5%-a. Az egész világon a legmagasabb érték. Tehát most ki lehet pécézni egy-egy számot, amire azt mondjuk, hogy az önmagában esetleg kevés.
Nem, nem akarom ennek a jelentőségét felnagyítani, csak ez a közbeszédben nagyon erősen tematizált kérdés.
Ez egy nagyon tematizált kérdés, és szerintem ez egy nagyon nagy hiba. Tehát ez pontosan arról szól, amikor nem a lényegről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ténylegesen milyen a helyzet a családoknak, milyen az életminőség a családoknak, milyen a szegénységi helyzet Magyarországon, hanem kipécézünk egy teljesen jelentéktelen kis szeletét egyébként nagy képnek, és azon kezdünk beszélni, hogy annak a színe az lehetne és egyébként mit tudom, icipici sárga vagy icipici zöldnek. Ami nyilván önmagában, hogyha valaki erre ez egy kicsi szeletére koncentrál a képnek, hogy a Mona Lisának meg lesz egy icipici pontját kinézzük, és azt mondjuk, hogy annak a színe az szerintem nem szép. Nyilván erről is értelmes dolog beszélgetni bizonyos körökben, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb kérdés az, hogy maga az összkép az milyen, és én az összképről szeretnék beszélni, és összkép szempontjából szerintem a magyar családok helyzete az kifejezetten jó most, és rengeteget javult az elmúlt 10x évben, és visszatérve arra az egy kérdés, megmondom őszintén, egy családi politik szempontjából én meg szerintem az egy teljesen irreleváns kérdés, szerintem azt akár ki is lehet nevezetni, akár meg is lehet hagyni, szerintem az teljesen lényegtelen, a sokkal fontosabb az, hogy egyébként van-e munkahelyünk, és egyébként a nagy csomag az hogyan néz ki, és és olyan országban, ahol a gyermeknevelést ennyire támogatná az állam, mint ahogy Magyarországon. És ez egy fél mondatot még hozzátennék ehhez, ami szerintem nagyon fontos, és sokszor egyébként itt is elcsúszik a közbeszéd, mert azért sokszor elmegy ez arra, hogy igen, persze a gyereknevelést támogatják, és akkor akinek nincs gyerek, az nem is ember már, meg akkor ő nem kap semmilyen segélyt. Ugye ez egy nagyon nagy tévedés. Mert akinek nincsen gyereke, neki a nyugdíját majd, meg az egészségügyi ellátásának a fedezetét majd, azok a gyerekek fogják megtermelni, akiket egyébként én nevelek, vagy te nevelsz, vagy akinek gyereke van, akik ezeket neveli. Akinek nincsen gyermeke, majd mikor ő nyugdíjas lesz, ha senkinek nem lenne gyermek, akkor miből tartanák fel az ő nyugdíját? Miből tartanák fel az egészségügyi rendszert akkor? Semmiből. Tehát igazából azok az emberek, akik most gyereket vállalnak, és ezt az állam támogatja valamilyen szinten, azok gyakorlatilag a jövőbe fektetnek be, egyébként nagyon nagy részt a saját vagyonukból is, a saját ideigből is, a saját gondoskodásukat is belerakva ebben a közösnek a támogatásába, és aztán egyszer majd ezekből a gyermekekből lesz egy olyan fiatal ember, vagy fiatal hölgy, aki majd dolgozik, GDP-t termel, adót fog fizetni, és amivel a magyar gazdaságot azt lehet működtetni, és a magyar egészségügyet, és a magyar nyugdíjat azt lehet majd fizetni.
Térjünk vissza az eredeti témánk, azon mégiscsak az infláció volt ezután, aki szociológiai kitekintés után. Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, picit beszéljünk a jövőről. Az egyes elemzések szerint a legutóbb publikált 8% környéki infláció az 6-7% között lesz majd év végére. De azért vannak már olyan jelek, többek között a jövedéki adóemelése az üzemanyagnak, ami 41 forintot jelent, akár ebben a stúdióban is többek között pedzegetett kb. 25%-os logisztikai ágazati áremelések. Ezek mind-mind arra engednek következtetni, hogy a következő év eleje az nem biztos, hogy ennyire jól fog indulni. Várható-e erről a 6-7% közötti szintről egy pici visszapattanás, vagy van még lefele puffer a rendszerbe? Mire számíthatnak a magyarok a jövő évben?
Hogyha azt nézzük, hogy a mostani 7,9%-os legutolsó novemberi inflációs adat, éves inflációs adat hogyan jön ki, akkor nagyon érdekes az, hogy ez, ha kettő részre bontjuk, és azt mondjuk, hogy ez egy 12 havi érték, a 12 hónapból a legelső 4 hónap az mennyit hozott, és az utolsó nagyjából 8 hónap mennyit hozott, akkor az utolsó 8 hónap az 1,2%-os teljes inflációt hozott. Tehát a 8 hónapat összességében 1,2%-kal növekedtek az árak. Volt olyan hónap, május is ilyen volt, október is ilyen volt, amikor csökkenés volt átlagosan az árakban, novemberben pedig szinten maradtak az árak. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 8 hónapban az infláció az gyakorlatilag nulla környékén volt Magyarországon. Azért van még mindig éves szinten egy viszonylag magas számértékünk, mert az első 4 hónapjának a 12 hónapnak még egy jelentős inflációs sokkot hozott Magyarországra, amiatt a infláció koncentrálás miatt, amiről beszéltünk, ugye, amikor bejött a rezsibankváltoztatás, amikor bejött a benzinástoknak az eltörlése. Tehát, hogyha a jövőt nézzük, akkor azt kell látni, ez a 4 hónap, ami most még novemberben benne volt az éves inflációs adatban, ezek szépen lassan ki fognak menni. 4 hónap múlva, jövő márciusban, már egyik se lesz benne ezekből a hónapokból az inflációs adatban. Tehát azok, hogy ezek kikerülnek, az jelentősen fogja csökkenteni az inflációnak az értékét. Hogyha a havi infláció az nagyjából azon szinten marad, ahol az elmúlt hónapokban volt, akkor gyakorlatilag ilyen 2-2,5% körül éves inflációt várhatunk. És emellé jönnek azok a sokok, amikről beszéltél, tehát valóban jövedéki adó az nyilván inflációs hatással fog járni, valóban a fuvarozóknál, amiről beszéltél, az inflációs hatással fog járni, de ezek már kisebb tételek lesznek, nem lesznek akkora tételek, mint amit egy évvel korábban láttunk az inflációs adatban, tehát azt fogjuk látni, hogy ahogy megy előre ez a 12 hónapos ablak, amit mindig nézünk, mindig ki fog kerülni egy nagyon magas havi inflációs adat, és be fog jönni egy szerényebb, egy kisebb, egy alacsonyabb inflációs érték, ami a teljes átlagos inflációs érték, nevű 12 havi inflációs értéknek a szintjét, azt folyamatosan lejjebb és lejjebb és lejjebb fogja szorítani. Tehát annak ellenére, hogy valóban lesznek most olyan tényezők, amik felfele mutató kockázatot jelentenek, de nézzük meg az élelmiszereket. Élelmiszerek az ára gyakorlatilag, hogyha nem nézzük az idény élelmiszereket, a déli gyümölcsöket, akkor gyakorlatilag stabil volt novemberben, az előtte lévő hónapban, októberben pedig már csökkent is. Tehát azt látjuk, hogy az élelmiszereknél már nem áremelkedést tapasztalunk, hanem árstabilitást, árcsökkenést tapasztalunk. A tartós fogyasztási cikkeknél novemberben árcsökkenés volt éves alapon is. Tehát azt látjuk, hogy azért nagyon sok tétet, nagyon sok tényező van, a ruházati cikkeknek szinte alacsony volt az inflációs értéke. Tehát sok tétel van, ahol már az inflációs nyomás nincsen bent a rendszerben, lesznek tételek, ahol lesznek olyan területek, ahol áremelés lesz, de még ebben együtt is én nekem az a várakozásom, hogy amilyen inflációs adatok kikerülnek az éves adatból, havi inflációs adatok, mert már ugye túllépett rajta a 12 hónapos ablakunk, azok magasabbak, mint amik újak, amik bejönnek majd. Magyarul egy folyamatos dezinflációt várok, és szerintem év végére 6-6,5% környékén leszünk decemberben, hogyha a hó per hó alapú inflációt nézzük, és a következő év elejét, közepét nézve pedig szerintem ilyen 4-5%-os sáv az abszolút elérhető. Nyilván hozzá kell tenni a Magyar Nemzeti Banknak, hogy az infláció legfőbb őre, azért a 4-5%-os sáv se komfortábilis, ugye ők mindenképpen 2-4% között szeretnék látni az infláció értékét, de azt gondolom, ez is most már gyakorlatilag kézzelfogható közelségbe került.
Ilyenkor szokták azt mondani, hogy pestiesen, hogy a proféta szóljon belőled. Sebestyén Gézának köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornáinkra, hogyha eddig még nem tették volna meg, hogy nehogy lemaradjanak az adásainkról. A komment szekcióba várjuk a véleményüket, ez megint egy olyan téma volt, amiben azt gondolom, hogy a komment szekció el tud indulni. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.